Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastja.
A kibertérben itt van velünk Melinda, Tünde és Tamás. Én pedig Olivér vagyok, a kibertéren kívüli. Sziasztok!
Sziasztok, hello!
Sziasztok!
Sziasztok!
Első és legfontosabb, amit most szeretnénk alátok közölni, hogy itt van a vonalban velünk, szigorúan betartva a másfél méteres távolságot, Glaus Melinda, közösségi média szakértő. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm, hogy hívtok.
És vele, illetve Tündével és Tamással arról szeretnénk beszélgetni, hogy a közösségi média, a közösségi médiumok hogyan változtatták meg az életünket, hogyan befolyásolják a napjainkat, meg igazából mi az, hogy közösségi média? Hogy jutottunk el idáig? Mit is kell rajta érteni? Hallani ilyen dolgokat, hogyha nem vagy fent Facebookon vagy Instagramon, akkor nem is létezel igazából.
Én az Ivivet ismerem, az még játszik.
Iviv, MyVip, meg ilyenek. Aha, ott az Ivivet.
Jó, MyVipet nem. Az Ivivet. Ez a Facebook dolog, ez nekem kimaradt.
Egyébként érdemes megnézni a MyVip-et, mert az az oldal még mindig működik.
Még mindig működik.
A felhasználók már nem nagyon használják. Tehát a közösségi média, ugye a nevében is benne van, közösség által létrehozott médium, és szerintem tök jó, hogyha megnézzük azt, hogy milyen, hogyha nincsen közösség az adott felületen, csak egy keretrendszer van. Mert maga a létrehozó, tehát akár a Facebookon, YouTube-on, Instagramon csak azt a vázat adja, és mi töltjük fel tartalommal, mi tőlünk lesz olyan, amilyen a felület.
Tök jó, akkor valami zabálja az áramot tök fölöslegesen valahol.
Gyerünk, mindenki menjen a MyVip-re gyorsan. Regisztráljátok újra, hogy megtöltsük tartalomban a MyVip-et. A MyVip amúgy az egy magyar találmány volt?
Hú, ez egy jó kérdés. Azt hiszem, igen, valamennyire volt közel a magyarokhoz, de ezt nem tudom pontosan.
Mert ugye az Iviv-ről köztudott, hogy az
igen,
magyar volt.
Igen, az egyértelműen magyar volt. Hát azért volt, hál' Istennek, sokféle közünk itt a közösségi médiához, mert ugye a Prezi, a Logmein is abszolút magyar találmányból, a Ustream is abból indult. Tehát rengetegféle magyar agytröszt szülemény van itt az éterben. Aztán hát ezek gazdát cserélnek, vándorolnak egyik kézről a másikra, és így már egy kicsit nehezebben követhető.
Akkor kijelenthető, hogy közösségi médiában magyarok azok nagyon expertek, és nagyon prók, és nagyon menők vagyunk. Abban is igazából. Tündi, te fent voltál Iviven? Asszem, rég
igen,
volt.
Igen, nagyon régen volt. Mondjuk én a Facebookhoz is relatíve későn csatlakoztam.
Ahhoz én is mondjuk.
Igazából elvesztettem egy fogadást.
Igen?
Aha.
Na, engem már vérebecikiztek a haverjaim annó, hogy miért nem csatlakozom a Facebookhoz, és tök gáz vagyok, hogy még az Iviven vagyok rajta. De hát ugye jó magyar emberként én a magyarokat, meg a magyar találmányokat részesítem előnyben. De hát ez már megváltozott, úgyhogy már csak a... Hát ugye nincs Iviv, úgyhogy
azt Facebook... Tudom, azt tudom, hogy nincs Iviv, de az a Facebook...
Most nem ezért néztem rád. Na de haladjunk egy kicsit előre. Itt az internet elterjedésével, ahogy már beszéltünk erről, meg az infokommunikációs technológiáknak a fejlődésével, ez a közösségi média, ez is az életünk szerves részévé vált, mert nagyon nem tudjuk elképzelni tisztelet a kivételnek az életünket, meg a napi kommunikációnkat ezek nélkül a közösségi média felületek nélkül.
Egy kollégám azt mondta, hogy de facto kommunikációs standard.
Gyakorlatilag igen. Szerintem ezt ki lehet jelenteni, mert a kommunikációnk egyik szerves része lett és helyszíne lett. Melinda, ezt jól gondoljuk mi?
Jó, én kiadtam magamból az összes tudást, hátradőlök.
Tomit elvesztettük.
De teljesen igazatok van, mert alapvetően már 5-6 évvel ezelőtt is volt Amerikában egy kutatás, ahol bebizonyították azt, hogy hát kicsit szihéz zavarra utaló jeleket mutat az, aki semmilyen közösségi média felületen nincsen jelen.
Ajaj, ajaj.
Pedig nem is ismernek, Tomi.
Szerintem az ma már nagyon nehezen kivitelezhető, hogy ne legyél semmi se jelen, mert ugye ide hozzátartozik a Wikipédia, a közösen szerkesztett Google dokumentumok, tehát egész egyszerűen az életünk annyira mindennapi részét képezi az, hogy valahogy a közösségi létben virtuálisan is megjelenjünk, vagy közösen neveljünk egy tevét, vagy egy halat.
Ilyenek voltak, emlékszem, nekem volt ilyen kis ilyen gépen, meg az interneten is kellett neki ennit adni, játszani vele.
És karatézott?
Nem, meghalt nagyon hamar.
Jaj, szegény.
Nem játszottam vele eleget.
Azt is újra kezdheted, mert a Tétova Teve Klub is működik, és érdekes módon jól néz ki. Tehát a 2020-hoz viszonyítva egy teljesen trendi felületnek tűnik. Tehát a MyVP-hez képest egy kicsit le van maradva.
Mi volt ez Tétova Oda?
Ja, Tétova Teve Klub.
Tétova Teve Klub.
Csináljuk itt az ingyen reklámot.
Ja. Hát de mindegyik közösségi média felületet valamennyire reklámozzuk, amikor beszélünk róla, azt gondolom, mert 10 évvel ezelőtt még nem tudtál úgy buszra ülni, hogy valaki ne beszéljen a Facebookról, az Instagramról, hogy mit látott azon a felületen. Most meg már a mindennapunk annyira részét képezi, hogy mindenki fogja a telefont a kis tömegközlekedési eszközön, és valamelyik közösségi média felületet biztos, hogy nyomja.
Melinda, ha hiszed, ha nem, a Tomás rákeresett a Teve Klubra, és na, csinál magának egy tevét, mert hogy ez ilyen hülyén hangzik.
Addig állja a fél lábam.
De tényleg nagyon jól néz ki.
Ugye? Kis trendi.
Tök jó.
Első Bill Clinton az első helyezett.
Na tessék, pláne.
Tudunk, van definíciója a közösségi médiának? Tudunk definíciót párosítani hozzá? Most néznék a Tamásra, mert ő baromi erős amúgy definíciókban, de inkább hozzászólnék, Melinda.
Hát ez teljesen hiába fordulná hozzám.
Hát igazániból én már lelőttem a poénomat, mert hogy közösség által létrehozott médiumról beszélünk közösségi média felületek esetén. Annyi az érdekessége ennek a történetnek, hogy ugye web 2-es korszakban indultak a közösségi média felületek, amikor végül is a másik félére történő ráhangolás megjelent az interneten. De most már egyébként 2010 óta web 3-as korszakot írunk, ez már az úgynevezett szemantikus web korszaka, amikor a közösségi média felületeken nem csak az a lényeg, hogy közösségben legyünk és beszélgessünk, hanem minden egyes tartalom személyre szabottá vált. Tehát egész egyszerűen a javasolt videók, a hirdetések, az mind-mind a korábbi keresési technikáink, érdeklődéseink, beszélgetéseink alapján jelenik meg.
Hú, ez egy elég összetett. Elég összetett.
Már van web
3. Ijesztő is.
Hát ijesztő is.
Igen.
Ugyanis a különféle statisztikák, böngésztünk, készültünk erre az adásra, és azzal találkoztunk úton útfélen, hogy gyakorlatilag az európai lakosságnak a nagy része, de akár a tengeren túli lakosságnak a nagy része, az, aki használ internetet, már pedig elég sokan használnak internetet, erre is különféle statik vannak, gyakorlatilag 60-70%-a fent van valamilyen közösségi fórumon, vagy valamelyik közösségi portálon, és Magyarországon is így, ez így van. Ugye nagyon sok jó statit lehet találni, akár az NMHH-ra gondolok most, vagy a Hotsuite-nak a statisztikáira. És itt azt lehet megfigyelni, hogy tényleg akinek van internete, gyakorlatilag az majdhogy nem egyenlőséget lehet mutatni a között, hogy az használja valamelyik közösségi médiumot is. Gyakorlatilag, ahogy mondtad, akkor ebbe beletartozik mindenfajta olyan dolog, amit egy közösség, tehát benne van ebben a web 2-es vagy web 3-as keretrendszerben, és a közösség maga szerkeszti. Ezt jól értelmezem, dekódolom?
Például az is, hogyha ha mész kocsival, és látsz egy ugye balesetet, vagy rendőrségi ellenőrzést, akkor ma már ugye a Waze-re fölviszed ezeket az adatokat. Igen, magyarosan mondva. De hogy a Google Maps-ra is ugye az, hogy mi magunk vihetjük föl akár az értékeléseket, a nyitvatartási időt. Tehát ezáltal, vagy a Wikipédiára szócikkeket írhatunk, blogolhatunk, és tartalmakat
van egy Wikipédia szócikem egyébként.
Te csináltad?
Én csináltam, igen. Steven Gerrard.
Magadról?
Nem.
A focistáról?
Így van. Azt én írtam, én kezdtem el csinálni.
Figyelj, Melinda, menjünk 5 perce ismer, és megkérdezte, hogy magadról csináltad de a Wiki szótárom van a szócikket.
Őszintén remélem, nincs Wikipédia szócik rólam, és nem is szeretnék.
Még.
Egyébként magadról nem csinálhatsz Wikipédia szócikket, ez ilyen szerkesztési alapát képzeld
el. Ez nem jutott eszembe.
Szóval álnével csinálj. az átmeneti állapot.
Ez a Wikipédia nagyon érdekes, mert arra, bár így, hogy végig gondolva ezt az egész dolgot, így most igen, tehát így teljesen egyértelmű, hogy az is közösségi felületnek számít, de ebben talán az ember nem asszociál egyből
nem,
erre.
Nem, annyira nem, hogy képzeljétek el, hogy egyetemisták nagyon-nagyon gyakran, hogy a szakdolgozatukat vagy diplomadolgozatukat erre hivatkozva írják meg, és akkor hát győzzük így javítgatni, meg helyesbíteni, hogy de hát a Wikipédia az közösségi forrás. Tehát ott maximum annyit lehet, hogy legördítünk a lap alján, megnézzük, hogy azok a információk, amik szerepelnek, honnan származnak, és azokat a forrásokat kezdjük el felhasználni. Mert egyébként technikailag úgy kell Wikipedia szócikket is írni, hogy ott is meg kell nevezni, hogy honnan ered az az információ.
Így van, az ott nagyon fontos.
Igen, és van egy olyan törvény, hogy a nagy számok törvénye szerint idővel elvileg az igazság kiderül az adott felületeken, ezért van sok szerkesztő, csak hát Magyarországon aktívak vagyunk, de hogy azért lehetne több szerkesztő is.
Tündi, te már találkoztál ilyennel az életed során, amikor mondjuk szakdolgozatokat javítasz az egyetemen, hogy valaki a Wikipédiát használja autentikus forrásként?
Hát őszinte leszek, ez a halálom. Nagyon-nagyon sokszor. Ahogy elmondta a Melinda is, indokolatlanul sokszor választják a hallgatók a Wikipédiát autentikusnak vélt forrásnak, és eszükbe se jut egyébként, hogy ez egy abszolút vitatható forrás lesz az ő kis szakdolgozatukban. Meg is szoktak lepődni, amikor lelkesen kihúzogatom a Wikipédiás hivatkozásaikat, és megkérem, hogy esetleg valami pontosabb, szakmaibb, vagy legalább alátámasztottabb irodalmat legyenek szívesek felsorolni, de ugye a legkönnyebb az, hogyha beírsz egy szakmai kifejezést, vagy egy idegen szót akár, igen, ezzel is szoktak problémák lenni, akkor autó a Wikipédia lesz az első találat, ő azt lelkesen le is üti, bemásolja nyilván szóról szóra, és képes meghivatkozni bármikor a Wikipédiát.
Ne írjuk le azért a Wikipédiát, nem egy rossz dolog, csak mondjuk inkább...
Egyáltalán nem.
Az egy üzenet ennek, hogy így van, hogy használjuk okosan, és mondjuk nem feltétlenül szakdolgozati forrás hivatkozásként, én azt mondom.
Így van.
Hiszen ahogy Melinda is mondta, a közösségi médiának az a lényeg, hogy mi magunk alakítjuk. Tehát, hogyha én most a Steven Gerrardhoz hozzá szeretnék írni a Tominak a szócikkéhez, akkor azt megtehetném, igaz?
Abszolút, így van. És aztán nem biztos, hogy igazat írsz, tehát hogy ezért vannak a szerkesztők, hogy ugye bárki, aki elkezdi a szociket írni, az tulajdonképpen felülvizsgálhatja, ellenőrizheti, és egy úgynevezett vitalapot indítanak ilyenkor, és azt is érdekes végignézni, hogy tulajdonképpen ki mivel nem ért egyet, milyen fajta javítások vannak benne, mert ez is ma már a közösségi média felülete mindenki másra specializálódott. Vannak az úgynevezett grammatikai nácik, akik csak a helyes írás nézik. Van az adatbányászok, akik meg egész egyszerűen annyira rámennek a konkrét évszámok, hónap, nap, óra, perc típusú adatokra, hogy ez a bónájuk.
Na de velük pontosodnak igazából ezek a szócikkek.
Így van.
Általuk lesz lehet egyre hitelesebb, de hát azért azt tényleg mindig hozzá kell tenni a Wikipédiához, hogy közösségi szerkesztés, tehát mindenképpen meg kell győződni a tartalom hitelességéről.
Volt szó itt a közösségi média használatáról, és hogyan lehet ezt okosan használni?
Ezt akartam mondani, hogy egy kicsikét lépünk tovább, már igazából rommá elkésztük a Wikipédiát, hogy mielőtt rátérnénk a Tamás kérdésére, soroljunk már fel, Melinda, légy szíves, egy-két még ilyen népszerűbb közösségi médiát, hogy azért beazonosítsuk, hogy a Wikipédia, meg mondjuk a Facebookon kívül mi az, ami még mondjuk így abszolút az embereknek beugorhat, beugrik, és mondjuk mik a legkedveltebb ilyen közösségi oldalak Magyarországon, meg mondjuk így szerte a világban?
Hát alapvetően a Facebook az, ami vezet, ezt követi nagyjából a YouTube, az Instagram, a Pinterest. Magyarországon kevésbé használjuk, de egyébként rajtunk kívül szinte mindenütt a világon a Twitter nagyon-nagyon népszerű. Akkor ide sorolhatjuk akár a Google dokumentumokat, a Google Maps-ot, a zenehallgatásra rengeteg közösségi média felület van, Mixcloud, Soundcloud, iTunes, Spotify, tehát tényleg bőségzavara van. Akkor a különböző streaming szoftverek, mint például a Twitch, most erre lefagytam, de ott van a Prezi például, a Google Teams, Zoom, tehát ezek is mind-mind közösségi média felületnek számítanak.
Ó, szuper, meg igazából mindig vannak új dolgok, nagyon sokat lehet most olvasni például a TikTokról, ugye, hogy Amerikában
beszeretnék
tiltani ezt az egészet, és Magyarországon mondjuk ez a TikTok, ez mennyire megy? Én azt látom azért, hogy ez a fiatalabb generációnál a menő nagyon.
Igen, ez abszolút az ilyen nagyjából 12-16 közötti generáció használja nagyon-nagyon aktívan. Ez egyébként iskoláktól is függ. Nagyon fura, de az adott iskolában az adott véleményvezér, aki nagyhangú gyerek, ugye mi időnkben is volt ilyen, mondja meg azt, hogy kvázi melyik közösségi média felület trendi az adott iskola típusban, és ebből kifolyólag a TikTokot nagyon-nagyon szeretik, van, ahol meg a Snapchatet szeretik ennél is jobban. Az a fő probléma egyébként ezekkel, vagy kihívás, inkább úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon sok mindent megmutatnak ma már a gyerekek magukból, mert hogy egész egyszerűen annyi lájkot szeretnének, annyi nézőt szeretnének, hogy látják azt, hogy bele kell menniük olyan dolgokba, hogy egy kicsit viccesebbé teszik magukat is, kicsit többet megmutatnak magukból, és ez hát egy kicsit problémásra teszi a felület használatát.
Tehát mondjuk akkor ez lett az elsődleges olyan veszélyforrása a közösségi médiának, ami mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor ezek még nem voltak, ezek a platformok, vagy nem voltak, vagy másféle kockázatként jelentek meg. Tehát az, hogy túl sokat próbálunk meg magunkból adni, belemegyünk olyan dolgokba, amelyeket nem feltétlenül tennénk meg, amúgy mondjuk face-to-face valakivel, de ugyan még ennél is fontosabb, vagy emellett egy másik fontos tényező, hogy ez a kiberbűnözőknek is felkeltette a figyelmét, és igazából ez szintén egy nagyon fontos kérdés lehet, ha jól gondolom. Igaz, Tamás?
Persze, Oliver. A kiberbűnözők azok rendszeresen használják a különböző közösségi média oldalakat, többek között profilozásra, tehát feltérképezik vele, akiről többet akarnak megtudni. Az emberek mindent kiírnak ezekre a közösségi oldalakra, olyan dolgokat is kiírnak, amit egyébként nem biztos, hogy szerencsés, hogy mindenki lásson. Álhírterjesztésre nagyon jól lehet használni a közösségi médiát. Nekem a közösségi médiával az a legfőbb kritikám, hogy igazából ezek egy ingyenes platformok, és mint ilyen, mi magunk vagyunk az árucikk. És igazából az egész üzleti modell arra alapul, hogy nekem eladnak valamit, amit én valószínűleg meg fogok venni. És olyan mennyiségű adat gyűlt össze a közösségi média szolgáltatóknál, ami egyszerűen olyan nagy hatalommal tette őket a mai világba, ami beláthatatlan dolgokra teszi őket hivatottá.
Ezzel egyet tudunk érteni, Melinda, tehát ezt te is így látod?
Ez teljes mértékben így van, és az a nagyon durva, mindig, amikor tanítok, mindig elmondom, hogy 4-5 évvel ezelőtt még rengeteg adatot tudtunk egyébként a közösségi média felületekből, és amióta ugye az emberek így picit kezdenek feleszmélni, hogy te úristen, mennyi mindent tud rólam a felület, egyre kevesebb statisztikát mutat meg nekünk elemzésekre, mert ugye ijesztő, hogy mennyi mindent tud. Tehát például a Google Trends, ugye nagyon sokan félnek egyébként a Facebooktól, ami részben oké, azt mondom jogos, de hát mi kattintgatunk, mert a kattintásunk is információ, meg mi lájkolgatunk dolgokat, de például a Google 2004 óta figyeli az internetes tevékenységeinket, és a Google Trendsben például ez 2004-ig visszamenőleg kereshető is. És a Google-ben 4 évvel ezelőtt volt egy idő, vagy 4 évvel ezelőttig volt egy előrejelző felület is, ahol pontosan a korábbi keresési trendek alapján meg tudta jósolni, hogy na most milyen irányba megy az illető tartalomnak a keresettsége. És ezt például már lekapcsolták, tehát nem elérhető az átlagos felhasználó számára, holott a technológia ott van, csak már nem mutatják meg feltétlenül, mert ugye így is egy kicsit parázs, hogy te úristen a nagy testvér figyel és mindent tud rólam.
Igen, azért nagyon sok embernek pontosan ez az utolsó mondatod jut eszébe, hogy a közösségi felületeknek a segítségével úristen megfigyelnek minket, és a nagy testvér mindent lát. De ezek mellett még beszélnünk kell azért olyan veszélyforrásokról is, hogy azért már előbb belementünk a Snapchat meg a TikTok kapcsán is, hogy nagyon sokat megmutatnak magukból a fiatalok, hogy különféle zaklatásoknak is ki lehetnek téve ezek a fiatalok, vagy idősebbek zaklatják őket, vagy adott esetben a kortársaik szekálják őket rommá igazából ezeken a közösségi felületeken. Te hallottál már ilyenről, Tündi?
Igen, ez egy elég felkapott téma az elmúlt időszakban. Most, ahogy így hallgattam, ahogy Melinda beszélt ezekről a dolgokról, egy nagyon fontos kulcsszó jutott eszembe, hogy valahogy a bizalom, mint olyan, egészen másképp mérhető, és most kimondottan a fiatal korosztályról beszélek, hogyha az internetes közegben nyilvánul meg. Ugye nincs meg az a fizikai kontakt, mint amikor mondjuk a szünetben vagy iskola után beszélget a kis pajtársaival, és egy picit úgy érzem, hogy nagyobb a bizalmuk a gyerekeknek, indokolatlanul nagyobb a bizalmuk a gyerekeknek az internetes felületeken, a közösségi médiában.
Meg az önbizalmuk, így van.
És ehhez hozzácsatlakozik, hogy sokkal bátrabbak. Ugye nem kell megmutatni hozzá úgymond az arcukat, nem kell hallatniuk effektíve a hangjukat, hanem beleképzelhetik magukat esetleg egy szerepbe, ami sokkal erősebb, mint a saját jellemük, és bebújhatnak emögé, ami aztán persze az ő kis személyiségük tekintetében, meg nyilván az életük alakulása tekintetében is igen komoly következményekkel járhat. Én látom a barátaim gyerekein is azt, hogy elképesztő mélységig tudja őket beszippantani egy internetes játék, az is végül is a közösségi médiának ugye egy szerves része, vagy adott esetben maguk a közösségi média felületek, főleg a Facebook, Instagram, ugye, és belegondolok, hogy én 9 évesen, meg 10 évesen, hát egyrészt nem tudtam, mi az az internet, másrészt meg eszembe se jutott ilyen formában személyiséget alkotni, váltani. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívás ebben az időszakban, és hatalmas felelősséget hárít a szülőkre.
Így van, ráadásul hiába van a Facebooknak egy olyan lehetősége, hogy ha jól tudom, 13 év alatt nem lehet regisztrálni a Facebookra, de nyilván se perc alatt kikerülik ezt a fiatalok, meg nincs is igazából bevett protokoll, hogy ezt a Facebook hogy tudja ellenőrizni. Nem tudom, hogy az Instagramnak nyilván azért elég köze, sok köze van a Facebookhoz, vagy mondjuk a Snapchatnek, vagy a TikToknak van ilyen kikötése, hogy korosztályhoz van kötve a regisztráció?
Igazándiból az a fő probléma, hogy hiába kötik is korosztályhoz, ugye akkor a kvázi társadalmi nyomás, hiszen egy suliban, osztályban kiközösítettük azokat, vagy kiközösítették azokat, akik nem nézték az adott filmet, nem ismerték az adott zenekart, és ugyanígy a közösségi média felületnél, és hogy nem vagy fönt a Facebookon, Instagramon, akkor te már nem lehetsz a slep tagja, nem lehetsz jó csapattag, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon gyakran a 10-12 évesek is vígan regisztrálnak olyan felületekre, ami nem feltétlenül nekik van. Mert hogy technikailag csak annyit kell sajnos csinálni manapság, hogy átállítja az életkort. És ha már átállítja, annyira vagány egyébként egy mostani 10 éves, hogy akkor már 18-nak állítja be magát. És pontosan ez a nagy probléma, hogy az egy dolog, hogy hamis életkorra regisztrál, de szerintem sokkal jobb lenne, hogyha nem lenne ilyen életkori határ, mert akkor talán többen a valós életkoruknak megfelelően regisztrálnának, és nem látnának 18 pluszos tartalmakat. Mert ugye ezt tudja szűrni a rendszer, de hát sajnos a YouTube-on is hiába indítja el a gyerek a mesecsatornát, és kezdi el a kifejezetten gyerekeknek szóló tartalmak nézését, azért oda is rengetegszer sajnos beurakodnak a trágár kifejezések, a kicsit pornográfabb tartalmak, meseátiratok, mert hogy a hírfolyam csatornából kifolyólag, ugye a javasolt videók között meg tud ez jelenni még akkor is, hogyha eredetileg ez egy 18 pluszos tartalom, csak a feltöltő annak idején nem jelezte. És az algoritmus lehet, hogy első körben nem veszi észre, nem tudja kiszűrni azt az adott tartalmat.
Igen, ez egy folyamatosan létező probléma szerintem, ugye ezt ti is szerintem megfigyeltétek már, hogyha akár a Google keresőjébe, vagy a Facebook egy lájkkal, valamit lájkolunk, keresünk, kedvelünk. Ez a fajta tartalom előbb-utóbb meg fog jelenni ismét nekünk a YouTube-on, a Facebookon, szembe fog velünk jönni, és hogyha én azt kamusztam 13 éves, vagy 18 éves elmúltam, akkor se perc alatt szembe tudnak jönni olyan tartalmak velem, amelyek nem feltétlenül tényleg valóak egy 12-13 éves embernek. De ettől függetlenül azért nem azt szeretnénk elmondani, mint hogy a Wikipedia esetében sem ezt szerettük volna, hogy ez egy baromi rossz dolog, és ne használja senki a Facebookot, mert akkor el fog égni tűzön és mágián is mindenhol, hanem meg kell tanulnunk ezeket, és ahogy Tündi is mondta, ha kell szülői segítséggel, vagy más fiatalnak a segítségével tudatosan és biztonságtudatosan használni. Baromi sok beállítása van például a Facebooknak is, amelyeket használjunk. Én azt tudnám mondani és javasolni mindenkinek, hogy ezeket a biztonsági, úgynevezett biztonsági protokollokat, amelyek a Facebookon is elérhetőek, ezeket használják. Ne csak a fiatalok. Használja az én anyukám is. Szia, anyu! Linéninek nem köszönöm most. Azért köszönöm szépen. Tehát, hogy ő is használja, ha mondjuk elmegy valahova, akkor nem feltétlenül kell azonnal becsekkolni, gondolok erre, nem feltétlenül kell ezt mindenkinek látnia, tehát be lehet állítani azt is, hogy ki lássa az én posztjaimat, ki ne lássa. Tehát ha valakit nem kedvelek, de annyira nem vagyok tökös gyerek, hogy letöröljem őt Facebookról, vagy elrejtsem a kapcsolataim között, akkor be lehet azt is állítani, hogy úgy látja, hogy én ismerőse vagyok, de igazából nem fog látni egy posztot sem tőlem, mert be van állítva, vagy kivéve ő nem láthatja. Ezekről a beállításokról tudnánk egy kicsit beszélgetni Facebookon, mondjuk kifejezetten Facebookról beszélve, Melinda?
Persze, alapvetően egyébként ott kezdődik ez a történet, nagyon fura, de hogy kiket engedek be az ismerősi közegembe. Mert hogy nagyon sokan használják a beállításokat, hogy csak az ismerős lássa, de közben boldog-boldogtalan visszaigazolnak ismerősnek. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy legalább fél évente egyszer nézzük végig az ismerősi listáinkat, és akikről név alapján vagy arcképről nem tudjuk, hogy ő kicsoda egyáltalán, akkor őket töröljük le. Ha hiányozni fogunk neki, akkor úgy is fog szólni, hogy miért töröltük az illetőt le. De ez az első olyan erős biztonsági probléma és rés, amin egész egyszerűen nagyon könnyen átlépünk.
Ez nagyon jó, ez nagyon jó, amit most mondasz, mert nekem van egy ismerősöm, aki kutatási célból csinált egy ilyen Facebook fiókot, és bejelölt random embereket, és iszonyatos magas százalékkal jelölték őket vissza. Mit tudom én, az volt a neve neki, hogy Nagy József, és iszonyatos százalékkal jelölte őket vissza, és ilyen 600-700 ismerős gyűjtött össze pár nap alatt tök ismeretlen embereket.
Pedig nem is létezett ez.
Nem is létezett ez az ember.
Igen, hát az álprofilok is így működnek. Igen, így hozzák létre, és akkor ránézel, azt hiszed, hogy valós ember, közben meg egyáltalán nem. És annyira könnyű felvenni egy átlagembernek a tevékenységeit, hogy nézen ki a profilja, hogy milyen fajta fotókat, tartalmakat rakjon ki, és te már ránéz, és nem mindig tudod eldönteni emiatt, hogy ő álprofilos vagy nem. De egyébként ez is nagyon fura, mert hogy az emberek jelentős része arra se veszi a türelmet, vagy hogy szokták önt mondani, arra se veszi a
fáradtságot.
Igen.
Ezt azért tudjuk, mert mindannyian nem vagyunk fáradtak.
Köszi, így van. Hogy megnézze az illetőnek az adatlapját. Mert nagyon gyakran egyébként pont az ilyen álprofilosok még ki se töltik a megfelelő információval. Csak egy profilkép meg egy borítókép van. Már ránézésre egyébként látható lenne, hogy ez egy stock fotó, egy letöltött fotó, egy a Google-ből kereste, vagy bárhonnan, és egész egyszerűen könnyen lebukhatatható lenne az illető, csak ugye minél több ismerőt szeretnénk, minél több lájkot akarunk, és ez okozza a problémát.
Igen, ezt mi is rendszeresen kommunikáljuk a közösségi médiában, meg minden egyéb interjúink során is, hogy az ismeretlen eredetű megkereséseket akár a közösségi média felületein, akár e-mailben, ezeket kezeljük fenntartással. Tehát, hogyha módunkban áll, akkor nézzünk már utána annak, hogy vajon ki akar engem bejelölni. Nagy József az illető, akkor gondoljuk már végig, hogy ismerek Nagy Józsefet? És ha igen, akkor ő kicsoda? Vagy akár vegyük a fáradtságot, és most lehet, hogy nagyon durva dolgot fogok mondani, írjunk rá és beszéljünk vele, hogy honnan ismerjük egymás adott esetben. Ez a plusz egy perc, fél perc, ez nekünk lesz a későbbiekben jó, mert nem kerülünk kapcsolatba olyan személlyel, aki vagy nem is létezik, vagy csak egy lájkgyűjtő, vagy mondjuk egy kutatás része az egész dolog. Tehát, hogy szerintem ezek tényleg, ez lehet az első védvonal, ahogy te is említetted.
Illetőleg az első védvonal, azt gondolom, hogy mivel ez egy internetes felület, ezért a megfelelő jelszóválasztás, és bár én tényleg nem vagyok otthon a közösségi médiában, ezért inkább
érdeklődve... Kell jelszó, kell.
Kell, gondoltam, hogy kell jelszó. De van-e lehetőség esetleg kétfaktoros autentikációra, vagy kétfaktoros hitelesítésre?
Igen, ez a kétfaktoros hitelesítés az annyit jelent, hogy nem csak jelszót kell beírnom, hanem egy harmadik, vagy egy második eszközre is, vagy egy kódot kapunk, vagy egy számkombinációt, vagy le kell olvasni egy QR kódot. Tehát, hogy
tehát ezt tudja a Facebook nekünk.
Belépésével, igen, léphetünk be. Hál' Istennek most már szinte mindegyik közösségi média felület tudja ezt a lehetőséget, csak nagyon ritkán kapcsoljuk be, mert nem ismerjük. De egyébként, ami még szerintem nagyon hasznos, az például az arcfelismerés. Az arcfelismerés kapcsán nagyon sokan félreértették annak idején, amikor a Facebook behozta ezt a funkciót, mert ez egy nagyon jó védelmi funkció. Mert hogy a barátaink biztos, meg az ismeretlenek biztos, hogy töltenek fel rólunk rengeteg fotót, és nem biztos, hogy látjuk az adott fényképet. De hogyha az arcfelismerés például a Facebookon be van kapcsolva, akkor a Facebook szól nekünk, hogy ho-ho, ez a fénykép olyan, mintha te lennél rajta, akarod-e, hogy bejelöljünk rajta?
Ajaj, ez egyszerre jó és egyszerre rettenetesen ijesztő.
Ijesztő, de hogy a háttérben ettől függetlenül működik az arcfelismerés, tehát hogy itt nem
jó, csak kiajánlottak egy olyan szolgáltatást, amit egyébként azt gondolom, igen, világos.
Igen, igen, csak most ugye a védelmi funkciója az előnyös számunkra, hogy mindenről szól, mert hogy egyébként is fel tudna ismerni minket, csak hát egyébként nem jelezne, hogy hát mi vagyunk azon a fényképen.
Hát én most ledermettem. Én erről nem tudtam, hogy van ilyen funkció. Ez nagyon durva.
Én sem, de nem lepődtem meg.
Tehát, hogy tényleg egyben igen. Azért lehet magában kiberbiztonsági szempontból is veszélyeket, meg nagyon érdekes, hogy már mikre képes ez a modern technika, a technológia a 21. században. Milyen tippeket tudnánk még adni, mondjuk maradjunk a Facebooknál, a felhasználókat. Tűnik, te mondjuk miket használsz még így a Facebook kapcsán, milyen beállításokat annak érdekében, hogy egy picikét biztonságosabb legyél a közösségi felületeken?
Hát a legmarkánsabb védelmi vonalam az az, hogy egyrészt nem jelölök be senkit, másrészt csak azt jelölöm vissza, aki tényleg...
Egy éve várok arra, hogy vissza rájöjjön, és nem.
Tényleg? Szegény.
Még nem ismerlek eléggé. Másrészt tényleg csak olyanokat szoktam visszaigazolni, akiket ismerek, megnézem a közös ismerőseinket, hogy ténylegesen, lehet, hogy csak én nem emlékszem az illetőre. Megfordultam már oktatási körökben, úgyhogy azért relatíve sok volt hallgatóm bejelölt lelkesen, úgyhogy néha el kellett gondolkodnom a vizsgákon kívül is, hogy tényleg ott volt-e az órán. De ők mind bekerülnek a korlátozott csoportba. Ugye eleve a Facebooknak van egy olyan lehetőség, hogy különböző csoportokat tudunk kialakítani az ismerőseink között, de automatikusan van egy ilyen, hogy közeli ismerősök, távoli ismerősök és korlátozott csoport, tehát nem kell pluszba létrehozni. Én ezt a hármat használom, ebből is igazából csak kettőt. Vannak a közeli ismerőseim, ebben nagyjából 40 ember tartozik, a maradék 1100, meg a korlátozottban van. Innentől kezdve...
Ez mind, az 1100, az mind téged jelölt be?
Aha.
Népszerű vagy.
Nem, csak szerintem...
Lehetném már influencer is.
Szerintem Celeb. Csak jobb jegyet akartak.
Ja, értem.
A motivációt mindig érdemes megvizsgálni.
Igen, igen.
Úgyhogy nekem ez így az alapvető védelmi vonalam. Én a Facebookot tényleg csak arra használom, hogy egyrészt alkalomszerűen szórakoztassam magamat különböző vicces vagy viccesnek beállított oldalak olvasgatásával, illetve a közvetlen ismerőseimmel tartsam a kapcsolatot. Most például a múlt héten osztálytalálkozót, vagy a múlt hónapokban osztálytalálkozót szerveztünk. Erre kiválóan alkalmas, de ehhez kell egyfajta tudatosság. Tehát nekem tudnom kell azt, hogy miért vagyok fönt a Facebookon, mire használom a Facebookot, és leginkább azt, hogy mire nem használom.
És például érdemes-e használni arra a Facebookot, hogy harmadik fél programokat futtassunk rajta? Mert ha jól tudom, a Facebookon van ilyen lehetőség is, és ebben az esetben, hogyha ezt engedélyezzük, akkor talán az adataink egy részéhez is hozzáférhetnek? Harmadik fél?
Igen. Alapvetően ez nagyon érdekes, mert ma már ugye Európai Unión belül mindegyik programhoz, amit futtatunk, kell csatolni, főleg, hogyha adatokat kezel, egy adatkezelési szabályzatot. Ugye a GDPR óta, ezt mindenki biztos hallotta, ezt a csodálatos szót, alapvetően ez az a funkciója, hogy megvédje a felhasználók adatait. Na, a probléma ott kezdődik, hogy a felhasználónak felkínálják ezt a GDPR szabályzatot, meg adatkezelési nyilatkozatot, amikor elkezd futtatni, használni egy ilyen alkalmazást, viszont nem olvassa el. És emiatt egyébként volt például egy olyan applikáció a Facebookon, hogy nézd meg önmagadat 10 év múlva. És hogy egy ilyen öregítő applikáció volt, ahova fel tudtunk tölteni egy fényképet, és akkor megcsinálta az arcunkat.
Igen, az emberek többségének az jut eszébe, hogy jaj, de jó munka, a big data szakembereknek ugye? Meg az jut eszébe, hogy jaj, de jó kis arcfelismerő algoritmus.
Igen, erről mi is publikáltunk cikkeket.
Á, nagyon szuper, mert hogy ez az algoritmus ugye egyrészt tök jó fejlesztési lehetőség a szakiknak, de másrészt meg volt egy olyan orosz szoftver, ami kifejezetten le is írta az adatkezelési szabályzatban, hogy oké, használod ezt az applikációt, de az összes fényképedet a mobiltelefonodról, meg az asztali gépedről te ezzel feltöltöd, és a háttérben hozzájárulsz ahhoz, hogy ezeket a fényképeket felhasználják hirdetésekben. És ugye a kíváncsiság az a baj, hogy az emberekben erősebb, meg mondom, nem érdekli őket az adatkezelési nyilatkozat, hogy egyáltalán belenézzen, hogy mihez járul hozzá, és megnyomták, használták nagyon-nagyon sokan. Ugye emiatt kapott is tiltást meg büntetést ez a szoftver, de igazániból addig is tudta használni ezeket a képeket meg adatokat.
És ott van már náluk egy pár milliárd kép.
Hát ez az, és az onnantól meg nem tudsz visszalépni, hiszen te aláírtad kvázi ezt a szerződést virtuálisan. Tehát ez a nagyon nagy probléma, hogy nem nézzük meg ezeket, és a másik ilyen dolog, hogy ezek meg folyamatosan változnak. Tehát ugye amikor update-elnek egy-egy szabályzatot, és nem véletlenül léptet ki minket például az algoritmus, és utána csak akkor használhatjuk a felületet, ha leokéztük azt, hogy elfogadom az újított adatkezelési szabályzatot, de akkor is meg kell nézni, mert ugye akkor is lehet benne olyan módosítás, meg csűrés, csavarás, amivel nem biztos, hogy egyetértek. Csak hát akkor nincs más döntésem, az a baj, hogy ne használjam a felületet, de az meg nem mindig tudom megtenni.
Hát igen, meg tényleg senki sem szeretne a friss hírekről, a friss információkról lemaradni, vagy egy osztálytalálkozóról. Én azt gondolom, hogy ezeket a felületeket tényleg jó célra, meg jó formában is lehet használni, csak legyünk egy kicsikét óvatosabbak, legyünk megfoltoltabbak a posztolásokkor. Ha ki szeretnénk valamit tenni, akkor nem feltétlenül real-time-ban kell kitenni azt, hogy én most elutaztam akárhova, és most nem vagyok otthon, mondjuk ezzel szabad utat engedve adott esetben a betörőknek a házamhoz. Tehát én találkoztam olyan ismerősömmel a Facebookon, aki az egész világ körüli útját kiposztolta.
Dokumentálta
folyamatosan. Hát nem volt nehéz összerakni, hogy mivel a feleség, minek utána a feleségével volt ezen a világ körüli úton, a kecó a szabadon állt 2 héten keresztül. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek a veszélyek is fennállnak folyamatosan, úgyhogy tényleg a platformoknak a tudatos alkalmazása az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hiszen az interneten mindennek nyoma van, és nyoma is marad, és ezért nagyon fontos feltennünk magunknak azt a kérdést, amikor posztolunk, hogy feltétlenül szükséges-e ezt megtennünk, az embereknek ezt szemtől szembe szintén elmondanánk-e, ebben a formában mondanánk-e, megosztanánk-e mindenkivel, gondoljuk végig, hogy ezt a posztot, ezt a képet ki fogja látni, hogyan fogja látni, miért fogja látni, továbbosztható, bejelölhető, stb. És hogyha nem tudunk erre megfelelően válaszolni, akkor nem biztos, hogy ezt ki kell tenni.
Erre szeretnék ráfűzni egy gondolatot. A legtöbb ember, akivel találkozom és szoktam beszélgetni kiberbiztonsági kérdésekről, hétköznapi emberekről beszélünk, akár a szüleim, akár a barátaim, mindig az az első kérdés, hogy ugyan már az én dolgaimmal, az én adataimmal, az én fotóimmal, mit kezdene bárki, egyáltalán kinek jutna eszébe az én ilyen típusú megosztásaimmal foglalkozni. És ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, mert itt nem én vagyok a kérdés, hanem az adataim, bármilyen típusú adataim. És ugye már az előbb említettem, hogy volt kapcsolatom hallgatókkal, fiatal gondolkodásra ösztönzött emberekkel foglalkozni.
Milyen kapcsolat?
Hát... 18 pluszos. Nem. Lehetőségem nyílt egy picit a gondolatiságukat formálni, és én megkértem őket, mert hogy nem szeretem a kötelező olvasmány kifejezést használni, gyűlöltem az összeset általános iskolában és középiskolában.
A közszívű ember fiai.
Azt főleg.
Szerintem az iskola határon az nagyon jó. Én szeretem azt a regényt.
Mondjuk az tényleg nem rossz.
Vagy az alpegyező.
Az is jó.
Egyéb ötlet?
Jó, nem, folytasd. Tehát kapcsolatod az iskolásokkal.
Igen. És szoktam javasolni számukra, van egy író, Mark Elsbergnek hívják, és vannak nagyon-nagyon érdekes könyvei, és többek között a Zero című regénye, az kimondottan arról szól, hogy ki és mit figyel meg belőlünk a tevékenységünkből. Úgyhogy én ezt azóta is előszeretettel ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el, és pikpak el fogja hinni azt, hogy igenis, akármilyen hétköznapi, általános, akár a saját szemszögünkben mondjuk picit unalmas életünk van, lehetünk érdekesek, az adataink lehetnek érdekesek mások számára.
Igen, ezt abszolút meg tudom erősíteni. Melinda, hogyha esetleg itt a vége fele 5 mondatban kéne tanácsot adnunk, most itt szigorúan maradva mondjuk adott esetben a közösségi médián belül, a Facebooknál, milyen öt olyan tippet, vagy hármat, vagy négyet, vagy bármennyit tudnánk adni a kedves hallgatóknak, hogy biztonságosabbá tegyük az ő barangolásaikat akár a Facebookon?
Szerintem alapvetően az az egyik legfontosabb talán, hogy amit kirakunk a közösségi média felületre, vagy bárhova az internetre, az ott is marad. Tehát hiába töröljük le, az már egyszer átment a szerverekkel, lementésre került, biztonsági másolattal vissza tudja hívni bárki, tehát hogy erre gondoljunk. Arra is gondolhatunk, hogy minden kvázi nyilvánossá tehető. Tehát amit mondjuk a Blahán kiállva nem kiabálnánk el, vagy nem plakátolnánk ki egy óriás plakátra, azt ne rakjuk fel a közösségi média felületekre, ne küldjünk erről üzenetet se chatben, mert hogy arról is készülhet print screen. Tehát, hogy erre érdemes figyelni. Arra is érdemes, hogy 5 év múlva mi lesz azzal az adott adattartalommal, amikor megváltozik az életünk, és mondjuk az anyós jelölt, vagy az új munkahelyen a főnök akarja megnézni a felületeinket, akkor vállalhatók-e azok a fényképek, azok a tartalmak. Aztán az is nagyon fontos szerintem, hogy folyamatosan nézzük azt, hogy milyen fajta adatokhoz férnek hozzá a felületek, tehát egy kicsit kötelező olvasmány szagú ugyan, de évente egyszer legalább nézzük meg ezeket az adatkezelési szabályzatokat, hogy mi minden adatot hívnak le rólunk. És amit csak lehet, én azt javasolnám, hogy inkább azokkal az ismerősökkel osztunk meg, akiket valóban ismerünk. Tehát maga az ismerősnek jelölésnek a funkcióját használjuk egy picit szigorúbban. Nagyjából szerintem így hirtelen ennyi.
Tök jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé kimeríthetetlen téma jelen pillanatban mindenkinek, úgyhogy biztos, hogy fogunk még veled is beszélni, hogyha legközelebb is megtisztálsz minket a jelenléteddel az online térben, mert szeretnék még ezzel foglalkozni, és jobban belemenni adott esetben a többi közösségi felületbe is, tehát nem csak a Facebookban, meg ugye itt a Wikipédiáról beszélgettünk, hanem tovább lépve akár végigvenni a többi felületet is, nyilván nem mindegyiket, illetve még beszélni ezeknek a veszélyeiről, de jelenítsük meg azért az előnyeit is ezeknek a felületeknek, mert még véletlenül sem szeretnénk azt az üzenetet sugallani itt a nagy éterben, hogy ne nézzél Wikipédiát, ne Facebookozzál, mert nem ezt szeretnénk mondani, csak mindig szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy tedd ezt egy kicsikét megfontoltabban és biztonságtudatosan. Ennyi lett volna a Nemzeti Kibervédelmi Intézet mai közösségi médiáról szóló adása. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük Melinda, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Legközelebb is számítunk rád. És azt tudjuk mondani a hallgatóknak, vagy ajánlani, hogy kövessetek minket Facebookon, meg Instagramon is, illetve mindenki a saját kedvenc podcast lejátszóján hallgassa a Kibertámadás című podcast műsorunkat, mert jövő héten ismételten jelentkezni fogunk. Köszönjük szépen, sziasztok!
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 Te is mondtad Kibertámadás! És iratkozz fel a podcastünkre!